Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Kortárs művészet a gyermekgyógyítás szolgálatában átadták a Betesda Gyermekkórház Simon András épületét. Elindult az új klímatörvény civil koncepció társadalmi vitája. 200 ezer új fát ültetett el a Nemzeti Faültetés napján. 200 ezer új fát ültettek el a Nemzeti Faültetés napján. Elkészült a 2026. évi 23. országos Sas Leltár. Így még nem látod a főváros múltját, új filmalbum mutatja be a régi Budapestet. Ma folytatódik a derült, napos, csapadékmentes idő. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Kortárs művészet a gyermekgyógyítás szolgálatában. Átadták a Betesda Gyermekkórház Simon András épületét. Néhány éve még elhagyatott, leromlott irodaház volt. Ma olyan gyógyítótér, ahol a kortárs művészet, a játék és a gyermekbarát szemlélet együtt segít oldani a kórházi létfeszültségét, és teszi emberibbé, szerethetőbbé a gyógyulás idejét. A Betesda Gyermekkórház Hermina úti épülete 2026. február 27-től. A Betesda Kórház Alapítvány néhai, nagyra becsült grafikus művész kurátor emlékére Simon András nevét viseli. A cél egy olyan gyermekbarát, interaktív és játékos környezet létrehozása, amely a kortárs művészet eszközeit is a gyermekgyógyítás szolgálatába állítja. Elindult az új klímatörvény civil koncepció társadalmi vitája. Több mint 180 civil szervezet közreműködésével elkészült az új klímatörvény civil koncepciója, amelyet a kezdeményezők 30 napos társadalmi vitára bocsátanak. A javaslat célja, hogy Magyarország olyan klímatörvényt alkosson, amely felkészíti az országot az éghajlatváltozás hatásai kivédésére, világos kibocsátás csökkentési pályát ír elő és számon kérhető garanciát tartalmaz. A társadalmi vita 2026. március 30-ig tart. A koncepció a www.ujklimatorvény.hu oldalon érhető el. 200 ezer új fát ültettek el a Nemzeti Faültetés napján. A Nemzeti Faültetés napja 2026 ültetési ünnep keretében közel 200 ezer fát ültettek el 200 helyszínen országszerte, 150 csatlakozó szervezet részvételével, 40 ezer ingyenesen igényelhető facsemetével, 10 ezer résztvevő közreműködésével. Ezzel megduplázták a tavalyi rekord év ültetés számát. A 10 millió fa alapítvány a Nemzeti Faültetés napján bemutatta a Népligeti kiáltvány 10 pontját is, az alapítvány szakpolitikai és közpolitikai javaslatcsomagát. Elkészült a 2026. évi 23. országos Sas Leltár. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Park igazgatóságokkal és más civil természetvédelmi szervezetekkel együttműködve idén januárban a 23. alkalommal szervezte meg a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását. A felméréshez a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei idén is csatlakoztak, így ismét a Kárpát-medence közös téli sas térképe készülhetett el. 2552 sas és 320 sólyom, összesen 17 fajhoz tartozó 23.165 ragadozó madár megfigyelésével. Így még nem látod a főváros múltját, új filmalbum mutatja be a régi Budapestet. Különleges hibrid formátumú kötet beépített kijelzőjén automatikusan induló rövid filmek mutatják be a főváros eltűnt vagy átalakult város részeit. A 25 egyenként 2-4 perces rövidfilm több mint 700 döntően a Fortepán archívumából származó fényképekre épül. Az animatika stúdió munkatársai mesterséges intelligencia nélkül kézi technikával keltették életre a múltat. A filmeket Kondacs András rendezte. Híreink végén pedig pár szó az időjárásról. Ma folytatódik a derült, napos, csapadékmentes idő, északnyugaton élénk lehet a szél, máshol nem lesz jelentős a légmozgás, délutára 13 és 18 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap sem jön jelentős változás. A napsütés legfeljebb a fölénk sodródó fátyol felhők szűrhetik. Csapadék nem várható, továbbra is nagy lesz a napi hőingás, a minimumok mínusz 4 és plusz 5, a maximumok pedig 14 és 19 fok között alakulnak. A híreket Brüll Edit szerkesztette. Felolvasta Madarász Máté.
egy magyar egyetemista Svédországban. Huszer József és Szabó Judit Nikoletta hívta fel a tengerbiológusnak tanuló Horváth Pannát, aki a kezdetek, a beilleszkedés élményeit osztja meg a hallgatókkal. Ma arról beszél, hogy mitől boldogok a moszatok, illetve Svédországban milyen elvárásokkal találkozik a PhD pozícióra pályázó tudós jelölt.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
Horváth Panna van a vonalban. Nagyon kedves volt a Panna, mert küldött nekem egy messenger üzenetet, amelyben lefotózta azt az állományt, amin dolgozott, és azt írta hozzá, hogy eszembe jutott szűrés közben a legutóbbi adás, gondoltam, lefotózom, hogy lásd, azért dolgoztam 2 héten keresztül, ez a zöldes-barna trutymákér, ami milliónyi kis moszatot tartalmaz. Ez nagyon kedves volt, látom is magam előtt a témcsőbe ezt a trutymákot, amit itt szó szerint idézem a Pannát. De hogy engem nagyon meglepett az, hogy itt milliónyi moszat van, mert én azt hittem, hogy ez egy növény, amelyik olyan, mint a hínár, vagy most mindegy hasonlít, és akkor itt most nagyon megdöbbentettél, hogy ezek ilyen pici lények, vagy nem tudom, most már nem tudom, hogy micsodák.
Hát igen, azok a moszatok, amikkel én dolgozok, ezek a kvamoszatok, ezek egysejtű algák, tehát egy szervezet az egyetlen egy sejtet jelent, és olyan például ezek, amikkel dolgozok, tudnak ilyen hosszabb láncokat alkotni, de egy egység az mindig egy sejt lesz, tehát ők önállóan egy-egy sejtként is tudnak funkcionálni, és ezért is tartom egyébként hihetetlennek, és egy ilyen nagyon alulértékelt fajnak ezeket a moszatokat, mivel, amint már mondtam az egyik ilyen majdnem első adásban, amikor ezekről beszéltem, hogy az éves oxigén termelésnek a felét azok ezek a moszatok adják, ezek az egysejtű szervezetek. Nem csak ezek a moszatok, de hogy így a tengerben élő növények, illetve az egysejtűek nagy részben. Tehát, hogy hihetetlen, hogy mennyi ilyen inputot, oxigén termelést nyújtanak neki, mennyi oxigént nyújtanak évről évre, és mennyire az ember arra gondol, hogy oxigén, akkor a fa jut eszébe először.
Igen.
Átlagban így beszélgetek bárkivel, akkor így oxigéntermelés, akkor fa a szárazföldön, meg általában. És így ilyenkor mindig beszoktam dobni ezt az érdekességet, hogy ezek a kis egysejtű élőlények mennyit hozzájárulnak ahhoz, hogy mi tudjunk lélegezni minden egyes évben. Úgyhogy, és
de
nagyon meglepő
megint
volt.
Mondd,
meglepő volt így látni, hogy 2 héten keresztül nem is a semmiből, de egy nagyon alacsony koncentrációból elkezdtem őket ugye nevelgetni, növezgetni, ahogy ugye meséltem is a legutóbbi adásban, és ugye ez mindeddig, amíg le nem szűrtem őket, egy lombikban egy átlátszó folyadék volt, nem is lehetett semmit látni, és úgy leszűrtem, és megláttam ezt ahogy fogalmaztam, trutyit, ezt a zöldes-barna valami ilyen sűrű anyagot a filtereken, akkor így eszembe jutott, hogy ez érdekes lehet így az ilyen beszélgetések szempontjából, hogy ahogy múltkor említettem, hogy ezeket növeztem, most itt az eredmény. Ezért dolgoztam 2 hétig, ezért a kis milliónyi moszatot tartalmazó ilyen pelletért.
Mondd, azt mondtad az előbb, hogy tudnak láncot alkotni, de hát nincs végtagjuk. Hogy kapcsolódnak össze, hogyha ez a lánc, ez azt jelenti, amit a láncról gondoltunk, hogy egymáshoz nagyon közel, egymáshoz ragadt, vagy kapaszkodott valamik alkotják.
Hát különböző kölcsönhatások stabilizálják ezt a kapcsolatot, mint fizikai, kémiai, és ugye valami fajta ilyen biológiai ilyen egyesülés is. Viszont nagyon, ez is szerintem egy érdekes dolog, hogy említetted, hogy nincsenek végtagjaik, és igazából végtag értelemben tényleg nincsenek végtaglaik, tehát hogy ilyen általános értelemben véve nem mondhatóak ezek a szervek, vagy ilyen kitüremkedések végtagnak, de hogyha az ember megkeresi ezeket a hát latinul kétoszeros moszatokat, nagyon jellegzetes tulajdonságuk, hogy ilyen kis tüskeszerű, ilyen kis végtagnak kinéző kitüremkedéseik vannak, nagyon, mint ilyen antennáik lennének egyébként, vagy gerincnek is szokták őket hívni, és ezek is egyébként segítenek abban, hogy mind megtalálják egymást, mind majd később összecsatlakozzanak, de hogy ezek az ilyen különböző mind biológiai, mind fizikai és kémiai kölcsönhatások tartják őket egyben, és az, hogy milyen hosszúak ezek a láncok egyébként, ez azt is jelzi nekünk, hogy mennyire boldogak, mennyire érzik jól magukat a környezetükben, mennyire tudnak fejlődni. És ugye minél ideálisabbak a körülmények, annál hosszabb láncokat tudnak alkotni, mert hogy ez ugye energiába is kerül, tehát hogy ez nem egy ilyen, nem egy olyan folyamat, amit így hirtelen a semmiből megtörténik, hogyha jók a körülmények, akkor együtt tudnak ugye működni ezek a sejtek, és ez egyébként jár ilyen egyéb ilyen pozitív hozadékkal is, tehát könnyebben tudnak adott környezetben túlélni, viszont van olyan lehetőség is, hogy amikor ugye rosszabbak a körülmények, kevesebb a tápanyag, rosszabb a hőmérséklet, vagy a pH a vízben, akkor ugye sokkal jobban megéri nekik egy sejtként működni, és egy sejtként túlélni. Szóval ez ugye egy nagyon dinamikus folyamat, ami egymásba alakul, és ez nagyon függ attól, hogy éppen milyen évszakot, milyen időszakot, milyen évet járunk, tehát hogy milyenek a szennyezőanyagoknak a koncentrációja, vagy éppenséggel az oxigén, vagy fény elérés, úgyhogy ez egy nagyon bonyolult és komplex folyamat, de hogy ez megfigyelhető az én kultúráimban is, hogy tudom, hogy amikor rosszul kevertem ki őket, túl keveset adtam a lombikba, és túlságosan kihigítottam őket, látom, hogy basszus, ezek tényleg nem kapcsolódnak össze, egy-egy sejtet látok a mikroszkopban, valószínűleg újra kell kezdem az egészet, mert össze fogom lomni ez a kultúra, amit felállítottam. Úgyhogy ez egy tök jó indikátor is arra, hogy mennyire egészségesek a kultúráim.
Nagyon, nagyon érdekes, nagyon érdekes. Éppen akartam kérdezni, hogy ezek elkülöníthetők-e ezek a moszatok úgy, hogy mondjuk mikroszkóppal nézzük, de ezt megválaszoltad, hogy igen.
Igen. Nagyon jellegzetes, küldök róla a képet majd.
És a csápjaik is látszanak? Amit mondtál?
Igen, látszanak, nagyon szépen látszanak, hogyha egészségesek. De ezek a csápok is megtörödeznek, amikor ugye így kicsit, hát amikor haldokolnak, akkor értelemszerűen eltöredeznek a kis csápjaik, de egyébként, hogyha egészségtelenek, akkor is ilyen rövidebbek, kicsit ilyen csökevényesebbek, nem annyi, de hát látszik, hogy mikor egészséges egy moszat, és mikor nem. Még más indikátorokból is, például a kloroplasztnak, tehát ugye az a zöld szintest, amiben lezajlik ez az oxigén termelés. Azt is lehet látni a mikroszkopban, hogy az például mennyire kifejezett, az mennyire hát ilyen duci, hogy így tényleg látni, hogy van benne tartalom, van benne anyag, hogyha egészségtelenebbek, akkor azok is így összeesnek, és akkor ahogy lehet látni a mikroszkopban, hogy milyen állapotban vannak éppen. Ez egy ilyen minőségi jellemzése a kultúráknak.
Fantasztikus. No, hát akkor hagyjuk egy picit a moszatokat, bár lehet, hogy most is szóba fognak kerülni, mert azt mondtad, hogy a szakdolgozatoddal folytatjuk.
Igen. Ugye ez is a része ugye a szakdolgozatomnak. Most fejeztem be a nagy kísérletemet, ami egy 24 órás monitorozás volt. Úgyhogy 24 óráig bent voltam a laborban, és ez alatt bőven volt időm gondolkozni a további lépéseken, a közeli jövőmön, a távoli jövőmön, és ugye a közeli jövőmnek az egyik nagyon fontos része ez a PhD jelentkezés, mivel ugye a szakdolgozati védésem az nagyjából május-június környékére tehető, attól függően, hogy tudunk időpontot egyeztetni a vizsgáztatóbizottsággal, illetve hogyan tudunk termet foglalni, tehát hogy ez egy nagyon rugalmas folyamat, de hát legkésőbb nyár végére nekem lesz egy mesterszakos szakdolgozatom, és ugye, hogy onnan hova tovább, nekem egyértelmű, hogy szeretnék egy PhD fokozatot megszerezni, ami ugye itt is egy ilyen 4-5 éves hát részben önálló kutatásnak a lefolytatását jelenti, viszont nem vagyok nagyon jelenleg tisztában azzal, hogy Magyarországon hogy működik a rendszer, viszont azt tudom, hogy itt Svédországban milyen, úgyhogy hát összehasonlítani annyira nem fogom tudni, de el tudom mondani, hogy nagyjából mivel számoljon az, aki itt szeretne PhD-zni. Szóval itt alapvetően kutató laborok hirdetik meg ezeket a pozíciókat, vagy sok esetben vannak ipari PhD-k is, ahol mondjuk adott ipari területen megy olyan témában, amit éppen fontosnak tartanak, amit kutatnak, ami van egy létező projekt, arra vesznek fel ugye egy PhD-s diákot, aki valamilyen részt fog vállalni ebben a kutatásban, viszont ez nagyon sok esetben, legalábbis az én területemen, ez nem mondható egy ilyen teljesen eredeti és önálló kutatásnak, már mint eredetinek eredeti, viszont nem megvan kötve az embereknek a keze valamennyire, tehát hogy sok esetben már egy adott pozícióra jelentkezek, egy adott témára, és nekem abban kell kreatívan gondolkoznom. Abban az egy szűk területen kell, azon a szűk kérdésnek a megválaszolásán kell eredetin gondolkoznom. Úgyhogy ebből kifolyólag én nagyon válogatós leszek valószínűleg a PhD kereséssel, és tényleg olyan kutatási témára fogok jelentkezni, ami érdekel annyira, hogy még ilyen kötött körülmények között is tudjak benne szabadon gondolkozni. Úgyhogy valószínűleg el fog tartani egy jó ideig, mire találok olyan pozíciót, ami mind téma tekintetében, mind egyébként a témavezető tekintetében passzol hozzám, mert az is egy nagyon nagy lutri, hogy az ember milyen témavezetőt talál magának, mert 4-5 évig ennek a labornak, ennek a professzornak lesz ugye kiszolgáltatva, ez szerintem nagyjából mindenhol így van. Úgyhogy hát ezek így a legfőbb metszeteim, hogy egy jó téma, jó témavezetővel, és a témában meg egyébként egyre rugalmasabbnak érzem magamat, úgyhogy el tudom képzelni, hogy akár nem közvetlenül tengerbiológia témakörben fogok elhelyezkedni, hanem valami fajta molekuláris vagy mikrobiológiai témát választanék. Örülnék, hogyha lennének benne egyébként tengeri szálak, viszont nagyon sűrített, vagy ilyen telített, és nagyon kompetitív a mezőny, úgyhogy amennyiben találok jó témát, jó témavezetővel, vagy szimpatikus témavezetővel, valószínűleg élni fogok a lehetőséggel, és így is nagyon sokáig fog tartani, mivel itt hát úgy működik egyébként a PhD-keresés, mint egy álláskeresés. Ez itt egy teljes állású állás, amit a LinkedIn-en szoktak meghirdetni, tehát, hogy teljesen nyitott a verseny, nem nagyon lehet ilyen egyetemi kapcsolatokkal olyan nagyon PhD-t találni, tehát, hogy mondjuk ismerem a témavezetőmet, aki jelenleg a témavezetőm, ő meghirdetne egy PhD-pozíciót, neki kötelessége nyíltan meghirdetni az egész, tehát ilyen nemzetközi szinten, és hogyha én szeretnék arra jelentkezni, nekem is ugyanúgy végig kell mennem az interjún, ugyanúgy végig kell menjek a jelentkezési procedúrán, úgyhogy biztosan nagyon izgalmas és fárasztó lesz a jelentkezés, de én nagyon motivált vagyok arra, hogy minél hamarabb megszerezzek egy ilyen pozíciót.
Ezt megteheted még a diplomád előtt is? Tehát, hogy most már tehetnéd?
Hivatalosan nem feltétlenül, viszont ahogyan ugye a munkaerőpiacon is, ugye sok esetben, mivel nincsen tökéletes jelentkező, nagyon sok mindent kilistáznak, hogy mi az, amit elvárnak egy jelentkezőtől, viszont hát én ezt a tippet kaptam, és én nekem ez a mottom jelenleg, ezt próbálom erősíteni magamban, hogy nincs olyan, hogy valaki mindennek megfelel, és ugye akik felvennének engem, tehát a professzor, meg a csapat, ők azt az embert keresik, aki a legjobban közelít ahhoz az ideálishoz, amit ők kiírtak, még hogyha nem is rendelkezek feltétlenül mind az 5 kötelező követelménnyel, mondjuk csak 3-mal, de emellett mondjuk szimpatikus vagyok, tetszik a tapasztalatom nekik az önéletrajzom alapján, van esély arra, hogy tovább menjenek velem, mert itt általában személyeket, és valamifajta ilyen kompetenciákat, meg ugye hard skill-eket szoktak nézni nagyon. Tehát, hogy lehet, hogy nem, nem tudom, őssejt kutatásban van ismeretem lexikálisan, viszont megvannak azok a technikai ismereteim, hogy ami szükségesek mondjuk egy őssejt kutatáshoz, és mondjuk le tudok futtatni egy PCR-t, különböző ilyen molekuláris biológiai módszereket, az már egy előny, mert igazából csak át kell integrálnom egy másik területre, ami ezen a szinten, tehát amikor az ember már mesterszakot elvégezte, onnantól kezdve a lexikális tudás megszerzése az egy alapvető olyan skill, ami megadja nekem azt a lehetőséget, hogy kvázi átképezzem magamat arra a szakterületre, amennyiben megvan hozzá a technikai tudásom. Úgyhogy mivel igazából technikai tudást néznek, szimpátia alapon is megy, illetve előzőleges tapasztalatok, meg akademikus és nem akademikus tapasztalatok alapján válogatják az embereket. Van esélyem arra, hogy még egy mesterszakos szakdolgozat nélkül is megadják nekem az esélyt, mert mondjuk én vagyok az a metszet. El kicsi az esély, vagy hát közepes, nem tudom pontosan mekkora, viszont ha nem jelentkezek, akkor sosem tudom meg, úgyhogy nekem az a hozzáállásom, hogy tök mindegy, mennyi passzol minden 100%-osan, vagy 80%-osan az én profilommal és az álláshirdetéssel, hogyha úgy érzem, hogy meg tudnám ezt csinálni, el tudom benne képzelni magamat, és tetszik, akkor jelentkezek, mert a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy nem jelentkeznek, vagy elutasítanak, és abban még nem halt bele senki, hogy elutasítanak egy jelentkezést, úgyhogy én már elkezdtem próbálkozni, mert tudom, hogy egy nagyon hosszú és nehéz folyamat lesz.
Mondtad, hogy 5 kritériumnak kell megfelelni. Ez csak példa volt, vagy ez így is van?
Nem, ez csak egy példa volt. Ezt csak így mondtam, hogy mondjuk ha 5-ből 3 van meg, akkor még mindig van esélyem. Mondjuk, hogyha 5-ből 5 nincs meg, akkor valószínűleg nem is érdemes ezen gondolkoznom, vagy foglalkoznom vele. De például most sokszor kérnek jogosítványt. Hát nekem nincsen jogosítványom, és a közeljövőben nem is lesz jogosítványom, de ha ezen kívül minden máson megvan mondjuk, akkor simán lehetek meg én az a legjobb keresztmetszet, ami majd megadja nekem ezt a lehetőséget, hogy ott dolgozzak. És mondjuk, ha nincs meg a mesterszakos szakdolgozatom, akkor is esélyes az, hogyha annyira kompetensnek találnak meg érdekesnek, meg szimpatikusnak erre a témára, akkor azt mondják, hogy felvesznek az a feltétel, hogy ugye hát végezzem el a szakdolgozatomat, és akkor megvárnak, és rögtön kezdek. Tehát, hogy erre is volt példa egyébként, mert beszélgettem egy pár PhD-ssel, és hát ugye nekik már van valamennyire belátásuk a professzoroknak az életébe, meg mindennapjaikba, és ugye egyik professzor sem tökéletes, egyik PhD-s diák, vagy postdoc sem tökéletes, és ugye ezek alapján bírálják egyébként a jelentkezőket is, hogy legfőképpen a technikai tudás az, ami nagyon számít, és hogyha ezek megvannak, ugye azzal valamennyire időt is spórolok a professzornak, hogy nem kell már betanítani mondjuk a legalapabb dolgokra, és a kutatást, meg az ilyen utána nézést, meg irodalmazást, azt én magamtól a saját felelősségemen is el tudom végezni. Úgyhogy erre mondtam csak ezt az 5-öt, hogy mondtam egy számot, de hogy sok esetben nem kell mindennek megfelelni, és ebbe beleszámít a mesterszakos szakdolgozat is, mert hallottam olyan történeteket, hogy vártak valakire mondjuk 2-3 hónapot, hogy meglegyen a mesterszakos szakdoga, és akkor utána már rögtön tudott is kezdeni a PhD pozíción.
Mondd, példaként tudsz mondani ilyen kritériumokat, aminek meg kell felelni? Most az autovezetést már mondtad, csak hogy érzékeljük, hogy miről van itt szó.
Technikai, vagy ilyen személyiségbeli, vagy egyéb kompetencia, mi az, ami...
Hát mondj egy-egy példát esetleg.
Jó, hát azon a területen, amire
én... érdekelne. A személyiségi, az tehát kifejezetten érdekelne.
Leggyakrabban egyébként, ami személyiségi kritérium, az autonóm munka, tehát hogy az én saját projektemen tudjak egyedül dolgozni, felelősséget vállalni a tudományos hipotézisemért például, viszont emellett ugye hát működjek csapatban, jelenjek meg ugye meetingeken, legyenek nagyon erős ilyen szóbeli, meg ilyen prezentációbeli skilljeim, legyek megnyerő, akár sok esetben egy kritérium személyiség terén, hogy jól tudjak, tehát a retorikám legyen jó, és legyen egy ilyen karizmatikus, vagy ilyen meggyőző személyiségem. Ez főleg egyébként az ilyen ipari jellegű PhD-knál szokott egy ilyen kritérium lenni. Voltak olyanok egyébként, ahol ilyen személyiségbeli kritérium volt az ilyen, hát, engagement, ezt itt nem tudom ilyen magyarul, hogy mondanám, de hogy legyek részese a csapatnak, és ne csak a saját projektemen dolgozzak, hanem járjak el ilyen csapatépítőkre, szervezek csapatépítőket, szervezek programokat, tehát legyek egy ilyen nagyon nyílt és belevaló ember, aki ott a társaságnak így az értékes része. Ez is például egy ilyen nagyon sok helyen láttam kritériumnak, mert nehéz egyébként ugye, a tudományos élet, és sok kutatócsoport elvárja azt, hogy egy mindenki része legyen annak a közegnek, ahol ezek a nehéz döntések, ahol ezek az összetett kísérletek végbe mennek, és egy olyan, nem tudom, hangulatot, meg olyan energiát vigyek a csapatba, ami tovább viszi a motiváltságot mindenkiben, nem csak magamban. Ez is fontos volt például. Ilyen technikai elvárások az én területemen, azok általában az ilyen nagyon alapvető molekuláris biológiai módszerek, mint a különböző fajtái a PCR-nak, ami ugye ez a polimeráz láncreakció, ez egy ilyen nagyon alap folyamat, amikor ugye felsokszorozzuk a genetikai anyagot. Ennek nagyon sok változata van, ennek több változatát is szokták kérni, hogy ez legyen ismeretem vele, illetve különböző ilyen minőség ellenőrzési technikákat kell tudni, amik így ahhoz a mindennapi munkához kellenek, hogy ha van egy hipotézisem, akkor a lehető legegyszerűbben meg tudjam azt cáfolni, vagy ugye elfogadni, vagy megvizsgálni. Tehát, hogy ezek az alapvető dolgok szoktak kelleni. Nem szükséges például nagyon bonyolult módszereket tud, nagyon ilyen nis és nagyon egyedi módszereket, amiket nem sok helyen tanítanak, azt például nem kell tudni. Van egy pár ilyen komolyabb tömegspektrometrikus, nem tudom, ezt így kell mondani magyarul, nem vagyok benne biztos, mert csak angolul szoktam használni. Ilyen vizsgálatok, amik nem csak a ilyen általános tömegspektrometria, hanem mondjuk különböző komolyabb, összetettebb protokollok alapján vizsgálják az anyagokat. Ezeket a módszereket, például ezt, amit én most fogok egyébként majd így használni, ez a SIP-SIMS, ez egy komolyabb spektrometriai módszer, ez például nem lenne elvárás. Ezt azért tudom ezt kipróbálni, ezt a módszert, mivel az én témavezetőm kifejezetten foglalkozik ezzel, és ezért belátást nyerhetek egy komolyabb vizsgálatba, viszont nem lesz elvárás sehol valószínűleg.
Szervusz, szép napokat! Köszönöm még egyszer!
Szép napot mindenkinek!
Színházi percek Józsa Ágnessel. Arcok és hangok a színház világából. Szombat reggel a Civil Rádióban. Józsa Ágnes rovata.
Büszkeség és balítélet. 213 éve jelent meg Jane Austen 1775-1817 angol írónő regénye, az elszegényedett öt lánygyermekes arisztokrata házaspárról, a happy enddel végződik, az angoltár gyönyörű, a cselekmény hármas tagolású, a szereplők találkoznak, elválnak, majd újra találkoznak. Itt nem szerelem az első látásra, a fiatalok szerelmesek, de megfontoltak és mérlegelnek. A több mint 200 éves történet azóta is népszerűségnek örvend, készült filmfelelőség,